Erős várom Isten is.
Erős vár a mi Istenünk. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 319-es számú éneket. Isten tiszteletünk legyen áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten tiszteletünk alkalmával liturgikus énekként a 306-os éneket fogjuk énekelni.
Ítélj meg Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak téged, Istenem. Krisztus az engesztelés a mi bűnünkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam, embertársaimhoz pedig tudom, hogy megváltom önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba veszel rajtam megváltom áldozata. Nevelj igaz szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, bőjt 5. vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasású szánt igét, melyet megírva találunk a Pál zsidókhoz írt levelében, annak 9. fejezetében, a 11-től a 15. versig a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamba a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta, fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket, a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Amen. Eddig Istenik. Most pedig mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni, élőket és holtakat. Hiszen az egyetemes nagy szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 196-os számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mindörökké, amen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat az igéket, mely igéket Anyaszent Egyházunk ige hirdetési alapigéül rendelt, mely igék megírva találhatóak Mózes első könyvének 14. részében, 18. verstől a 20. versig. Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozza, ő pedig a magasságos Istennek papja vala. És megáldá őt, és mondta: áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet ad a néki mindenből. Amen. Mai vasárnapunk Böjt 5. vasárnapja, Judika vasárnapja. A böjti időszakban vagyunk, és ezt a héber kifejezést, hogy Judika, ezt a Zsoltárnak a szavaival szokták fordítani. A mai igére, a mai napra, a 43. Zsoltár első verse, az új fordítás szerint így szól: szolgáltass nekem igazságot, Istenem. Vagy egy másik fordítás, a Károli féle fordítás szerint: ítélj meg engem, ó Isten. A böjt idejében az igazságszolgáltatás ideje van. Nem az én, nem a mi saját igazságunknak az ideje, hanem az Isten igazságának az ideje van. A böjti időszak a bűnbánat, a megtisztulás időszaka, de legfőképpen Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülésnek az ideje. Így hát mindenki vizsgálja meg saját magát, hogyha most jönne vissza az Úr Jézus Krisztus ítélni élőket és holtakat, akkor ki hogyan állna meg előtte? Úgy, mint élő, vagy mint holt? János 3.36-ban így olvashatjuk. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vagy János evangéliumának 14. részében, a 6. versben így beszél saját magáról Jézus. Jézus azt felelte neki. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. Kinek az igazságát keresed, és melyik úton jársz? Hová visz az utad? A mai ige szakaszunknak a története az akkor játszódik, amikor Ábrám különvált Lóttól, és ő letelepedett Kánaán földjén, szövetséget kötve az ott élő emóriakkal, míg Lót a Jordán melletti városok környékén sátorozott, ott telepedett le, egészen Szodomáig. Akkoriban a környékbeli királyok 12 év szolgálat után elpátroltak Élám királyától, aki a még szövetségeseként szereplő királyokkal háborút, sőt rabló hadjáratot indított a szolgálatából kilépő népek ellen. 4 király, 5 király ellen. Többek között Szodoma és Gomora királyai ellen. Ebben az időben még nem kell nagy országokra, nagy hadseregekre gondolni. Akkoriban úgynevezett városkirályok voltak, egy kisebb településnek az uralkodásával voltak megbízva. Mivel Lót Szodoma mellett táborozott, a Szodoma királyának és Gomora királyának megfutamodása után Lótot is családjával, illetve a környékbeli népeket vagyonukkal, családjukkal a győztes királyok elhurcolták, illetve a vagyonukat elvitték zsákmányként, hadi zsákmányként, és az embereket elvitték, hogy rabszolgaként dolgozzanak náluk. Mondhatjuk azt, hogy Lót és családja rosszkor volt rossz helyen. Ennek az eseménynek a hírét viszik meg Ábrámnak, aki mikor meghallotta, akkor nem késlekedett, hanem rögtön egy túszmentő akciót indít, és egy győztes kimenetelű harc után visszahozzák Lótot, családját, az elhurcolt népeket vagyonukkal együtt. Ekkor van az, amikor kimegy Ábrám elé Szodoma királya, és Sálem királya Melkisédek is. Mi az a Melkisédek? A zsidókhoz írt levél 7. részében az első és a második vers így ír róla. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrám elé ment és megáldotta. Ábrám pedig tizedet is ad a neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Kenyeret és bort vitt ki Ábrám elé, viszont ez a jelkép, ez még nincs összefüggésben a mostani úrvacsorának a képével, ugyanis itt még nem szerepelt az ige. Itt a kenyér és a bor, a barátság és a vendégszeretetnek volt a jelképe. Mint király, így köszöntötte a visszatérő Ábrámot. De Melkisédek nem csak király volt, hanem egy szemében a magasságos Isten papja is, aki megáldja Ábrámot. És Ábrám elismeri maga fölött Melkisédek papi tisztét, és ezért ad neki tizedet. Figyeljük csak meg egy kicsit jobban ennek az áldásnak a szövegét. Kinek az áldását kéri Melkisédek? Az egy teremtő Istenét, aki az eget és a földet teremtette. Nem pedig a tehetetlen bálvány istenekét. És kié a dicsőség a győztes hadjáratért, a győztes csatáért? A magasságos Istené, aki Ábrám kezébe adta az ellenségeit. Ő a seregek istene is, a mindenség istene, az egy igaz Isten. Gondoljunk bele, hogy 318 emberrel támadja meg Ábrám 4 király seregét, akik nemrég 5 király csapatát futamították meg. Kié a dicsőség? Miért ment oda Ábrám? Talán zsákmányért? Nem. A következő szakaszból ugyanis kiderül az, hogy Ábrám nem kér a zsákmányból, ami egyébként járna neki. Ő azért ment, hogy megmentse az övéit, megmentse az unokaöccsét, de a győzelme árán a többi rab is megszabadulhatott. Jézus Krisztus is azért jött a világba, hogy megkeresse és megmentse azokat, akik hisznek benne, akik az övéi, és kiszabadítsa őket a bűn fogságából. Bár az elhurcolt nép nem tartozott Lót családjához, Lótért ők is szabadságot kaptak. Jézusért neked is szabadságot akar adni a bűn fogságából. Rajtad áll, hogy követed-e őt, elfogadod-e a szabadítást, vagy ott maradsz a szolgaságban. Mózes evangéliumának 5. részében, a 30, illetve 5. könyvének 30. részében a 19. vers így szól. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Ez az ige szakasz is, mint az egész Ószövetség Jézusra és Istenre mutat. Ábrám szabadítást hoz az elhurcolt népeknek, mint ahogy Jézus is a szabadulás lehetőségét hozta a bűn rabságában lévőknek. Melkisédek Istent dicsőíti, és megáldja Ábrámot. De hogy mutat ez Jézusra? A 110. Zsoltár 4. verse így válaszol rá. Megesküdt az Úr, és meg nem másítja. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Az ároni papság a Lévi nemzetségén keresztül Isten szolgálatában álló földi papság. Naponkénti tisztulási szertartás után közvetíthettek az Isten és a zsidó nép között. Csak papi szolgálatot végeztek. A környező népek királyai, majd később a zsidó nép uralkodója is a nép irányításával, vezetésével voltak megbízva. A zsidókhoz írt levél 7. részének első versében így szól. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja. Melkisédek egyedülálló pozíciót töltött be a maga korában. Ő egy személyben volt király és pap is. Máté 28.18 így szól. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A Melkisédek rendje szerint való papság így különbözik az ároni papságtól. Isten kijelentése szerint Jézus Krisztus király és főpap egy személyben. uralkodik a mennyen és a földön egyaránt. Mert az Atya az ő kezébe adta ezt a hatalmat. Te melyik úrnak akarsz szolgálni? E világ fejedelmének, aki csak kihasználni, kizsákmányolni akar, és rabszolgasorba dönteni? Vagy a mindenható úrnak, akié minden hatalom menjen és földön? Aki nem rabságban akar tartani, hanem szabadságot akar neked adni. Nem kényszerből kell szolgálnod, hanem hálából szabadon szolgálhatsz neki. A hívás hangzik ma is. A döntés, hogy melyik úrnak szolgálsz, a tiéd. Az ítélet már végbe ment. Melyik oldalon állsz? Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága mennyei atyánk, hogy te olyan hatalmas Isten vagy, aki uralkodsz mennyen és a földön. Te vagy mindennek a teremtője, te teremtetted erre a világra az embert is, te teremtettél ide minket is. Köszönöm azt, hogy te elküldted szent fiadat, hogy megmenthessen bennünket a bűn rabságából. Köszönöm, hogy rajta keresztül szabad útunk van hozzád, és te vársz bennünket. Köszönöm, hogy még ma is szól hívásod, még ma is hívsz a veled való közösségbe. Kérlek, te segíts nekünk abban, hogy jó döntést tudjuk meghozni, a helyes úton tudjunk járni, hozzád tudjunk ragaszkodni, és hozzád kiálthassunk, mert te meghallgatsz bennünket. Köszönjük azt, hogy te tanítasz bennünket imádkozni is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen. Isten tiszteletünk folytatása. Jó, mondj.
Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Világvasárnapja lesz, mindenkit szeretettel várunk a világvasárnapi Isten tiszteletre. Most köszöntöm a bátor gyülekezetet, akik eljöttek a nagy hófúvások ellenére. Mert közben kaptam a telefonhívásokat, meg SMS-eket, hogy ki nem tud megmozdulni, mert hogy leállt a tömegközlekedés. Tehát Anett nagy cserkezből nem tudott átjönni, mert a tömegközlekedés elakadt. Balázs nem tud átjönni a hófúváson, mert Dankóbokorból, Mesi, Farkasné nem mert elindulni Nyíregyházáról. De jó volt látni, hogy Kisvárdáról átharcolták magukat Miklós és Laci is. Meg hát Peti is elment. És hát örülök, akik bátrak voltak és eljöttek a mai Isten tiszteletre, és itt vagyunk együtt. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Hétfőn 15 órakor asszonykör lesz, kedden 10 órakor babamama klub, 17 órakor énekkar, 18 óra 15-kor pedig gyülekezeti bibliaóra. Csütörtökön 17 órától angolóra, 17 órától pénteken pedig konfirmációi óra és ifjúsági óra párhuzamosan. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A mai Isten tiszteletünkön lesz egy keresztelő is, örülök, hogy el tudtatok jönni. Keresztelők, keresztelendők is, és a beiktató Isten tisztelet is egyben, úgyhogy tekintettel arra, hogy vannak, akik nem tudtak eljönni, akkor egy másik időpontban egy másik beiktató Isten tiszteletet is tartunk. Tehát a jelenlévők ma beiktatásra kerülnek, a következő vasárnapra pedig akkor reménység szerint, meteorológiai jelentés szerint addig leolvad a hó, akkor pedig azok, akik nem tudtak eljönni a beiktatási istentiszteletet pedig az ő részükre akkor tartjuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az 1%-ról való rendelkezésnek a lehetősége itt áll előttünk, kétszer 1%, egyrészt az egyházunk részére, másrészt pedig az alapítványunk részére is lehet rendelkezni. Itt a bulletinben is benne van, de a két havi hirdevelünkben is, az interneten is fönt van, de meg is tudják kérdezni a testvérek, hogy hogyan tudnak rendelkezni ezekről a dolgokról. Hirdetem a gyülekezeti hétvégénket, április 27-től 29-ig tartjuk májban. A jelentkezéseket már várjuk szeretettel, többen jelezték is, hogy készülnek jönni. Úgy néz ki, hogy az ár az fejenként 5000 forint a hétvégére, és gyermekeknek konfi alatt pedig 2000 forint. Ez is egy kedvezményes ár, bár a megszokottól kicsit drágább, de fejenként 5000 forint felnőtteknek, a hétvége két napjára, illetve gyermekeknek 2000 forint lesz így. Nyári gyermekhetet is rendezzük, szervezzük. Június 25-től 30-áig Bodrog keresztúron lesz a gyermekhét. Kovácsné Györfi Viktóriánál lehet jelentkezni. Amerikai testvérek jönnek erre a hétre, hosszú évek után újra, és szolgálnak ezen a gyerekhéten, itt lesznek közöttünk. Egyébként Isten tiszteleti alkalmon is találkozhatunk velük. Hirdetem a testvéreknek, hogy lehetőség nyílt most arra, hogy a gyülekezetünkben megszervezzünk ilyen alapozó számítástechnikai tanfolyamot. 15 fős csoportokban lehet összejönni, és akkor szakavatott tanárok az alap számítástechnikai ismereteket továbbadják. Ingyenes a tanfolyam, a részvétel azt jelenti, hogy akkor ezen a 35 órás tanfolyamon végig kell menni. Görögszállási atyafiságot is megkérdeztem, ott nagy buzgóság volt, hogy indulnak. Itt Nyírtelken a gyülekezetünkben is, meg Kisvárdán is, ha gondoljátok, alkalmasint, ha 15 fő összejön, vagy 10-15 fő összejön, akkor egy tanfolyamot lehet indítani, majd részletekről beszélünk. A lényeg az, hogy 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Megkérdeztem, hogyha egy-két 65 év feletti becsatlakozik Pali, tehát ne aggódj. Mert Paliban már beszéltünk róla, esetleg, és 65 fölött van már. Tehát az alaplétszámban nem leszel benne, de beszagolhatsz a tanfolyamra is. Meghallgathatod. Tehát 15 fős csapatok, hogyha összejönnek, akkor tudjuk indítani. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő vasárnapon, világvasárnapján szorvány offertórumot tartunk, akinek adománya van a szorvány gyülekezetek támogatására, az akkor megteheti jövő héten. Hirdetem a testvéreknek, hogy megjelent a gyülekezetünk történetéről szóló könyv, Negyed Század című könyv. Aki írt a könyvbe, azok kapnak egy tiszteletpéldányt, akik szeretnének pluszpéldányt vásárolni gyülekezeti tagoknak 1200 forint. Isten tisztelet végén meg is nézhetik, meg vásárolhatnak is belőle a testvérek. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy Bodnár Istvánné született krasznavölgyi Juliannát 20-án itt Nyírtelken 10 órakor a temetőben temetjük. Imádkozzunk a gyászoló családért, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Mint ahogy hirdettem, keresztelés lesz a mai istentiszteletünkön, erre készülve a 171-es számú énekünket énekeljük, a 171-es éneket énekeljük, készülve a keresztelőre. Testvéreim, ünneplő gyülekezet, Krisztus Urunk mennybe menetelelő ezt mondta tanítványainak. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amit erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Tituszhoz írott levelében találjuk a 3. fejezet 5. versében a következőképpen. Isten igéjét tehát a Tituszhoz írott levélből olvasom a 3. fejezet 5. versét. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Vessen a helyet foglalni. Kedves keresztelendő fiatalasszony, kedves ünneplő gyülekezet, családtagok és a gyülekezet jelenlévő tagjai, amikor a keresztelésre készülve beszélgettünk, akkor szóba került az, hogy az Isten kinek is méri az üdvösséget, és mi is kedves az Isten szín előtt az ember számára, az Isten számára. Mi is az, amit ő elvár az embertől, és mi hogyan tudunk tetszeni az Istennek. Tituszhoz írott levélben azt mondja az ige, és arról beszélgettünk egyébként ott közösen is, hogy Isten az ő irgalmából, nem a mi jó cselekedeteinkből, nem azért, mert mi jó emberek lennénk, nem azért, mert mi megérdemelnénk, hanem azért, mert az Isten irgalmas, könyörülő Isten. Aki egy olyan tökéletes főpapot adott, mint ahogy az ige hirdetésből is hallottuk, aki az egyetlen teremtő Istennek a tökéletes főpapja, aki egyszer egy tökéletes ajándékot bevitt az Úrnak azért, hogy nekünk örök üdvösségünk legyen. Te érted is. Elvégezte, mindannyiunkért elvégezte azt az áldozatot, amiben aztán mi belekapaszkodhatunk, és mondhatjuk, hogy köszönjük, Urunk, hogy értem is. Köszönjük, hogy Te irgalmadból engem is megszólítottál, és számomra is világos lehet, hogy ki vagy Te, és mit tettél én értem. Pál egyértelműsíti mindenki számára, hogy bár sok emberséges cselekedet van, ami kivívja az embereknek a tetszését. Sok jó ember van körülöttünk. Sokan vannak, akik egyébként emberségesen, humánusan viselkednek ebben a világban. De az Isten országába vezető út az egyedül Jézus Krisztus váltsága. Mert egyébként önigazzá tesz bennünket. A sok jó cselekedet. És verhetjük a mellünket, hogy igen, mi alapvetően rendes jó emberek vagyunk, akik megérdemeljük, a másik embernek a tiszteletét, meg a megérdemeljük azt is, hogy az Isten úgy tekintsen ránk, hogy mi megérdemeljük, hogy ő szeressen bennünket, és kiérdemeljük azt, hogy jól bánjon velünk, hogy egészségesek, meg gazdagok legyünk, meg boldogok legyünk, meg békességünk legyen ezen a földön. De nagyon jól tudjuk, hogy a Szentírás sokszor tesz bizonyságot erről, hogy Isten az ő kegyelméből, az ő irgalmából szeretne bennünket átvinni az ő országába. Nagyon jó példát ad elénk a farizeus és a vámszedő történetével, amikor bemegy két ember a templomba. Két ember, aki ugyanazon az alkalmon vesz részt. Az egyik nagyon magabiztos, önigaz, és azt mondja, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. Én jobb ember vagyok, mint az a másik. És a vámszedőre tekint, aki lenézett volt a környezetében, aki nyilvánvaló bűnös ember volt, akit mindenki bűnös embernek tartott, és a farizeus azt mondta, hogy köszönöm Uram, hogy én nem vagyok olyan. Köszönöm, hogy én jobb vagyok annál a másik embernél. Az a hátsó sorban ülő vámszedő pedig azt mondja, hogy verve a mellét, hogy bocsásd meg Uram az én bűnömet. Bocsásd meg nékem bűnös embernek. És azt mondja Jézus egyébként, hogy ez a farizeus ember, aki azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a másik, az az önigazságában ment haza. Igaz emberként ment haza, úgy gondolja, és el is várta a többiektől, hogy úgy tekintsenek rá, mint igaz emberre, mint aki egyébként az életét jól menedzseli. Önigazságában ment haza, de az a vámszedő megigazítva ment haza. Megigazította Isten az ő bűnösségéből. Tiszta emberré tette. Olyan jó ezt tudni és látni, hogy nem az igaz cselekedeteink, hanem az Isten kegyelme az, amely bennünket elő előtte megállhatóvá tesz. Pál tehát nagyon egyértelműen tudatosítja, kegyelem, ha az ember az üdvösségben van. Kegyelem által van nekünk üdvösségünk, és ez 100%-ban kegyelem, nem tudunk hozzátenni. Nincs részünk benne, de el tudjuk fogadni. Az olyan, mint a kisgyermek, aki itt ül az ölében az édesanyjának, aki még maga nem tud enni, nem tudja magát tisztába tenni, nem tudja meggyógyítani magát, nem tud gyógyszert bevenni, rá van szorulva az anyjára. Így vagyunk mi rászorulva az atyára, a mennyei atyára, hogy tisztítsa az életünket, formálja az életünket, táplálja az életünket, végigvigyen azon az úton, amelyen aztán majd megfutjuk a pályánkat. De ez az szükséges, hogy az ember Isten ismeretre jusson, hogy meglássa valóban, hogy kicsoda az a teremtő, megváltó, megszentelő Isten, aki ezt a világot ilyen csodálatosra alkotta, hófúvásostól, meg betegségestől, meg sokszor szegénységestől, meg mindentől csodálatosra alkotta a világot, és benne megtalálhatjuk a szépséget, a harmóniát, és Isten ismeret után pedig megláthatjuk azt, hogy kik vagyunk mi. Ki vagy te? Azzal, amivel születtél, és amit azután hozzátettél ehhez. Az üdvösség tehát így épül fel, hogy meglátja az ember, hogy kicsoda az Isten, de meglátja az Istennek a tökéletességét, tisztaságát, és ebben a tisztaságban és tökéletességben meglátja maga bűnösségét és elveszettségét. Ez egy nyomorult állapot. Ez egy nagyon nyomorult állapot, amiben bele lehet őrülni. De az a csodálatos, hogy az Isten akkor, amikor az ember ezt meglátja, abban a pillanatban hirdeti, a szívébe, ember szívébe helyezi azt, hogy de megkegyelmeztem neked. Fiamért, az Úr Jézus Krisztusért. Ilyen vagy, de egyébként én a fiamért tökéletessé, tisztává teszlek. Tehát a bűnlátás, a bűnbánat és a bűnbocsánat, ami együtt jön, az egy csodálatos újjászületés lehetőségét adja az embernek. Isten szent lelkének munkája ez. Ezt nem lehet bemagyarázni valakinek, ezt nem lehet beleverni valakinek a fejébe. Ezt az Isten ajándékaként fogadhatjuk. Isten ajándékaként fogadhatod. És a Szentlélek újjászülő jelenléte, a megújulásnak a fürdője. Olyan csodálatos látni ezeket a képeket, ahogy elénk helyezi az Isten, hogy Jézus Krisztusnak a kiontott drága vére, az a mi életünket hófehérre mossa. Persze, hogy nem az a vér, ami ott kicsurgott a Golgotán, de átvitt értelemben az, ami ott kiömlött vér, Jézus Krisztus halálát okozta, az a mi bűneinknek a büntetését jelent. Magára vette a te bűnödet, az enyémet, a világ bűnét, és tisztára most bennünket. És olyan jó látni azt is, hogy az Isten igéje, amely az életnek a vize. Amikor a keresztelésben öntöm a fejedre a vizet, akkor nem a H2O jelenik ott meg, hanem Istennek az igéje, ami tisztáramos, ami az embernek az életét helyre teszi. És nem ez az aktus lesz, ami az életedet tökéletessé teszi, hanem ez az indulás, amikor azt mondtad, hogy Isten igéje, az Isten jelenléte fontos számodra, fontos az életedben. Ezért, amikor most elindulsz ezen az úton, engedd, hogy Isten vezessen az ő igéjével. Fürödj meg minden nap az ő igéjében, keresd a vele való kapcsolatot, és engedd, hogy tisztára mosson. Engedd, hogy mindig jelen legyen az életedben, és meg tudja tenni azt, amire elhívott téged. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus Urunk Atya, könyörgünk hozzád testvérünkért, aki a keresség ajándékát kéri, és vágyik arra, hogy a veled való közösségben megélhesse azt az életet, amire teremtettél bennünket. Könyörülj meg rajta, Urunk, és ahogy mondtad, kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Így adj most, Uram, testvérünknek is nyitott ajtót, aki zörget az ajtódon, adj néki a kerességben olyan áldást, amivel a veled való találkozást élheti, és amiben megélheti az előtte lévő életét. Krisztus Urunk által légy vele, Urunk, az elkövetkezendő időszakban. Dicsőítsd meg magadat az ő életében is. Amen. Testvérem az Úrban, amikor most Krisztus rendelése szerint megkeresztelünk téged, tégy vallást hitedről, minden keresztény hitvallásával. Kérdem tőled, hiszel-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és fiában az Úr Jézus Krisztusban, ami Urunkban, megváltunkban, hiszel-e megszentelő Szentlélekben, hiszel-e egy keresztény anya szent egyháza, hiszel-e?
Hiszek.
Akarsz-e a keresztség áldásában részesülni? Akarsz-e?
Akarok.
Akarsz-e az evangélikus keresztény hitben megmaradni és kitartó hűséggel bizonyságot tenni? Akarsz-e?
Akarok.
Vallod-e keresztény egyházunk tiszta és igaz tanítását, amely az Isten igéjével és a Szentírással egyezik? Vallod-e?
Vallom.
Mi legyen a neved a keresztükön? Keresztnevedet majd. Renáta. Megkeresztelünk téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ami Urunk, mennyei Atyánk, őrizzen téged föld életedben, hogy elnyerd azt, amit az örökké valóságban elkészített számodra is. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk.
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy naponként megújul a te kegyelmed rajtunk, és kiárasztod reánk. Így áld meg megkeresztelt testvérünket, és kérjünk, hogy tartsd meg őt az igaz hitben, az irántad való engedelmességben. Add, hogy semmi el ne tántorítsa őt attól, amelyben elindult, hogy szívvel, szájjal megvallhassa a te Isten voltodat, megváltó voltodat azok előtt, akikkel találkozik. Erősíts meg őt is, és mindnyájunkat is a benned való hitben, a szeretetben, az örök élet reménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen bizonyságot az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Az előbb megkezdett 105-ös ének második versét énekeljük el, készülve a beiktatási alkalmunkra. Thank you. Kedves testvérek, március 11-én választói közgyűlés volt, itt Nyírtelken is és Kisvárdán is, és gyülekezetünk tisztségviselői megválasztottuk. És fölolvasom azoknak a nevét, akik meglettek választva, és kérem, ahogy olvasom a neveket, akkor gyertek ide ki félkörben. Presbiterek névsora: Farkas Sándorné, Flaskár Anett, Kovács Pál, Kovács Pálné, Kovács Péter, Kötélverő Szilvia, Marcsek Balázs, Nagy Gábor, Nagy Miklós, Pullai Antalné, Szabó László, Szalanics Józsefné, Székely Idiné, Bucsák Mária, Vörös Lajosné. A presbiterek névsora hangzott el. Most a tisztségviselők tisztségeit és neveit sorolom. Gyülekezeti felügyelőnk Bánszki István, a gyülekezeti másodfelügyelő Kovács Pál lett, aki egyébként presbiter is, a gondok Marcsek Balázs, aki egyébként presbiter is, kántor Bélteczki Mihály, a pénztáros Flaskár Anett, aki egyébként jegyző is, egyházmegyei küldött Kovács Pál lett, a számvevőszék elnöke Bán Jánosné, tagok Kovács Pálné és Pullai Antalné, a jelölő bizottság elnöke Kovács Pál, a tagok Bélteczki Mihályné és Nagy Miklós. Tehát a gyülekezetünk presbiterei és tisztségviselői így állnak össze. Tekintettel arra, hogy a presbiterek közül sokan az előző ciklusban is presbiterek voltak, és tisztségviselők voltak különböző tisztségekben a testvérek. Két olyan új presbiter van, aki még nem tett esküt, Kötélverő Szilvia és Nagy Gábor. Itt vagytok mind a ketten. Ők esküt tesznek a beiktatásuk alkalmából, a többi tisztségviselőt pedig egy áldással és készfogással beiktatjuk a hivatalukba. Hallgassuk meg először Isten igéjét az egyház szolgálatáról. Péter apostol ezt írja: úgy szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Kötélverő Szilvia és Nagy Gábor, hallottátok Isten igéjét az egyházi szolgálatról. Most azért az élő Isten és a keresztény gyülekezet szín előtt kérdelek, elhatároztad-e, hogy vállalod-e a gyülekezetünkben a presbiteri szolgálatot? Vállalod-e?
Vállalom.
Kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel megerősíteni? Kész vagy-e?
Kész vagyok.
Elkötelezésül adjátok jó kezeteket. Az Úr gazdag áldását kívánok a szolgálatotokra. Az Úr gazdag áldását kívánok. Most pedig emeljétek föl bal kezeteket, és az eskü szövegét mondjátok utánam. Én
Kötélverő Szilvia
esküszöm az élő Istenre,
esküszöm az élő Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
Szent Háromság, egy igaz Isten,
Szent Háromság, egy igaz Isten,
hogy presbiteri tisztségemben,
hogy presbiteri tisztségemben
egyházunk törvényes rendjét elfogadom,
egyházunk törvényes rendjét elfogadom
és megtartom,
és megtartom.
Gyülekezetünk belső békéjét. Őrzöm és építem. Ebben egyházi elöljáróimat. Készségesen támogatom. Magam is példásan élek. És tisztségemmel járó feladataimat. A legjobb tudásom szerint. Hűségesen végzem. Isten engem úgy segéljen. Amen. Kedves presbiterek, tisztségviselők! A 119. Zsoltárnak 145-ös versét olvasom. Teljes szívvel kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram, és én megfogadom rendelkezéseidet. Amen. A zsoltáros fölkiált Istenhez, a mindenható mennyei atyához, mert tudja, ismeri a saját lehetőségeit, meg a korlátait. Tudja, hogy csak a hozzávaló kiáltással, a benne való léttel tudja megélni az életét és a szolgálatot. Teljes szívet kér az Úrtól, teljes szívvel tudjam hozzád kiáltani, Uram, azt, ami benne van. És azt mondja, hogy hallgass meg. Hallgass meg azt, hogy mi van bennem. De mi tudjuk nagyon jól, hogy az Isten belehelyezi a szívünkbe azt, ami legfontosabb nekünk, és azt várja, hogy megértsük, hogy mi az ő akarata, hogy vissza tudjuk neki mondani. Ezt várja tőlünk, presbiterektől, felügyelőtől, különböző tisztségviselőktől, lelkészektől, de minden gyülekezeti tagtól is. Kiáltsatok és áldjátok. Kiáltsatok az Úrhoz és áldjátok az ő nevét. Magasztaljátok életetekkel, szolgálatotokkal. Amen. Felügyelő úr egy néhány szót szeretne az új tisztségviselőknek mondani.
Sok szeretettel köszöntöm az új presbiter tagokat és a régi tagokat is, a tisztségviselőket. Az az ige jutott az eszembe, hogy az aratni való sok, a munkás kevés. De kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Úgy látjuk, hogy most az Úr elhívott titeket, elhívott minket erre a szolgálatra. Így szeretnélek titeket elindítani ebben, hogy az Isten vezessen, az Úr áldjon titeket a szolgálatban, két-két különféle szolgálatban. Valaki több tisztséget is vállalt ebben. Nagy feladat vár ránk, mert a gyülekezetnek a vezetése az ránk hárul. De tudjuk azt, hogy Isten tud vezetni minket, ő tudja fogni a kezünket, és benne bízhatunk, hogy tudjuk az ő országát gyarapítani, tudjuk az ő gyermekeit növelni. Így kérek mindenkinek az Úr áldását az életére, a szolgálatára, így tudjunk együtt, egységben az Isten dicsőségére szolgálni.
Köszönjük szépen! Most a kézadást veszem mindenkitől. Ez a kézadás nem azt jelenti csupán, hogy barátkozunk, hanem azt jelenti, hogy itt van a kezem, nincs benne semmi, ami ellenségeskedés lenne, és az Istennel fogunk kezet, amikor most egyet fogunk, és hozzá szerződünk az ő szolgálatára. Kedves testvérek, most, amikor az egyházközségünk választása, meg kézadásotok, meg az Isten áldása is elhangzott, induljatok a neki való szolgálatban az ő áldásával, hogy mindaz, ami a gyülekezetünkkel terve az Úrnak, az megvalósulhasson rajtunk keresztül is. Végezd a rád bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel, a Szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla a mi Úrunk Jézus Krisztus ítélő széke előtt. Az Úr áldjon meg titeket, hogy áldás legyetek a mi gyülekezetünk épülésére. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te annak ellenére, hogy hatalmas Isten, világ teremtője vagy, mégis számot vetsz velünk, ismersz bennünket, sőt, szolgálatot is adsz. Annak ellenére, hogy csonkák, bonkák, részszerint látók és alkalmatlanok vagyunk, Te mégis megszólítasz, mégis magad elé állítasz, kiküldesz. Hadd meg, Urunk, hogy gyülekezetünk minden vezetője, tisztségviselője, az akaratodban járó gyermekeddé lehessen, és olyan közösséget alkothasson, akin nem vehet erőt a pokol hatalma. Te erősíts bennünket, Urunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértőnek, és a Te szavad pedig fontos legyen mindig számunkra. De így kérünk, Urunk, minden szolgálóért, minden szolgálattevőért, gyülekezetünk minden tagjáért, áldj meg bennünket abban a közösségben, amiben elhívtál bennünket, és amiben élünk. Add meg, hogy jó bizonyságaid lehessünk, hogy a világ, amikor velünk találkozik, akkor veled találkozhasson. Amikor bennünket lát, bennünket néz, akkor téged láthasson meg. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt meg tudod tenni velünk. Add meg, hogy dicsőségedre folyhassék az életünk. Így kérünk Renátáért is megkeresztelt testvérünkért. Add meg, hogy az életét szerinted valóan tudja élni, hogy keresse a hozzád vezető utat, a benned való életet. Add meg, hogy házasságában, családjában a Te eszközöd lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy földi életünkben Te kísérsz bennünket végig, kíséred életünket, támogatsz, igédet adod, világosságot mutatsz, ösvényt adsz, a teherviselésben mellettünk állsz. Köszönjük, Urunk, hogy végig kíséred földi pályafutásunkat, és köszönjük, hogy ott lehet a szívünkben a reménység, az a bizonyosság, hogy folytatódik az életünk az örökké valóságban. Áldj meg bennünket, hogy hálás szívvel állhassunk meg előtted minden napunkért. Így ezen a napon azokért, akik nehéz helyzetben vannak az utakon, áld meg azokat, akik most nem tudtak eljönni az Isten tiszteletünkre, hogy közel lehessenek hozzád szent lelked által. De kérünk a gyászoló családért is, Te adj nékik békességet, hozzád fordulást. Add meg, hogy benned érthessék meg az élet és a halál kérdését. És neked tudjanak hálát adni elhunyt testvérünkért, és tőled vegyék a békességet, a megbékélést is. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod rendbe tenni az életünket, Te tudod megtartani azt. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 72-es számú éneket, 72-es számú énekünket énekeljük Isten tiszteletünk befejezéseként.